13. fejezet. Gyakorlatilag kiürült a kollégium. A vidéken lakó nebulók is mind hazautaztak. A régen épített, tágas folyosó csendjét mégis lépések visszhangja verte fel. Hajni a lépcsőház felé tartott, és fölfelé indult a kitaposott, homorú fokokon. Az utolsó emelet előtti fordulóban megállt. Hátával a korlátnak dőlt, és magába mélyedt. Máskor is jött már így elmélkedni. Szemben egy régen befalazott ablak helye nyílt a falban. Ez volt az ő sajátos házi mozia. Ebbe próbálta időnként belevetíteni még kialakulatlan jövőképét. Most is behunyta a szemét, és várta a filmet. De hiába. Maga sem tudta eldönteni, hogy a kivetítővel van-e baj, vagy netán a kópiával. Mégis türelmesen várakozott. Nem adta fel. Végre valahára peregni kezdett a film. De a vásznon csak össze-vissza elmosódott csíkok tűntek fel. A moziképész nem adta fel a reményt. Mindent megtett a sikeres vetítés érdekében. A csíkokat homályos kockák váltották fel, mindegyikben más és más, kivehetetlen képpel. Sehogyan sem sikerült őket élesebbre fókuszálnia. Ezért másképp próbálkozott. A sok kockából találomra kiválasztott egyet, és megkísérelte kinagyítani. Ahogy nőtt a kép, úgy szorult ki a vászonról a mozaik többi darabja. Egy ideig élesedett a mozi, de egyszer csak végleg leállt. A kép apró darabokra tört. Elemeire hullott. Nem először fordult elő vele ilyesmi. A vászon elsötétült, de egy pinduri fénypont tovább élt középen. Ez újszerű, váratlan fordulat volt. Ilyen még nem történt vele. A pontocska nőttön nőtt, míg be nem töltötte az egész vásznat, és a közepén egykor egy csöpnyi, de éles filmkocka jelent meg, és lassan, nagyon lassan nőni kezdett. Sokáig semmit sem tudott kivenni belőle, és később is csak sejtette, mi is lehet a képen, úgyhogy egyre kíváncsibb lett. Mind jobban koncentrált, egyre jobban akarta, hogy a kocka mielőbb töltse ki a képernyőt. Először egy földig lógó nyelvet fedezett fel, majd két lobogó fület és négy izmos lábat. Hang kerekedett, halk, de erőteljes lihegés ért el Hajni fülét. Majd a siető lábak alatt megroppanó ágak recsegése is eljutott hozzá a messzi távolból. Ahogy egyre jobban akarta, egyre gyorsabban nőtt a kép. Már könnyen kivehette, hogy nagyon távolról, a világ végéről. Egy kutya igyekszik felé, nagy elszántan. Felhők fölé tornyosuló hegyeket kellett megmásznia. Sebes hegyi patakokon kellett átgázolnia, de ő mit sem törődött az akadályokkal, csak rohant egyenesen a kép közepébe. Ahogy közelebb ért, felismerte benne az ő egyetlen barátját. Jól látta, hogy kóbor teljesen kikészült. Elfogyott az ereje. Gyere, kiskutyám, gyere! Biztatta. Az ebb szédítő sebességgel közeledett, míg be nem töltötte a hatalmas vásznat. Ki volt, mint a kutya. Alig kapott levegőt. Nyelve a földre csöpörte, tüdeje vadul sípolt. Majd ki nem költözött belőle a lélek. Ilyen elgyötörtnek még sosem látta. Szótlanul néztek egymás szemébe. A kutya szólalt meg először. Csak erős akaratodnak köszönhetem, Hajnika, hogy egyáltalán ideérhettem. Ha nem segítesz, bizony soha napján. És mire mindezt elmondta, már újra olyan frissnek tűnt, mint rendesen. Váratlanul fele akkorára zsugorodott, s így félig üres maradt mellette a vászon. Gyere ide mellém, egyetlen barátocskám. Én már bejártam Tolnát és Baranyát is. Meglátod, mi együtt még annál is többre leszünk képesek. Gyorsan tovább indult a kék busz, a városból kivezető út sokadik megállójából, ahol mindössze ketten szálltak le. Kora délután volt, a nagylány és a kutya vállát is hátizsák húzta. Ahogy elindultak az út mellett, csatlakozott hozzájuk a fiatal ősz. A főút túloldalán sokáig egy göröngyös ösvényen haladtak. A lebukó nap az arcukba világított, a szemből érkező és a sötét felhőkről visszaverődő sugarak vérvörösbe öltöztették a tájat. Bal kézre kivénhet vasútvonal töltése húzódott, magányos mozdony kattogott tova a sínen. Visszakanyarodtak a zajos országúthoz, átkeltek rajta, és egy meredek utcán felkaptatva az erdő széléhez értek. Pazaritta levegő, állapította meg a négylábú túravezető. A rengetegbe vezető keskeny csapáson is kóbor ment elől. Erősen rozsdásodtak a falevelek, a dér csípte példányok már le is hultak. Jártukban felkavarták és átforgatták az izegős lombszőnyeget. A fejedet húzd kissé balra, nehogy neki menj a belógó foágnak, szólt időben a figyelmeztetés. A lány ügyesen ki is tért. Az ösvény apránként emelkedni kezdett, de ők nem veszítettek lendületükből. Bár kóbor ezer egy szemmel figyelt, mégis rálépett egy a falevelek alatt fekvő ág végére. Az felcsapódott, és alaposan orrba verte. Ebb csont befor, mondta meg a vállát, és csörtetett tovább. Egy kisebb tisztás szélén néhány vikkent házat húztak föl. Fönt a villanyvezetéken fecskeszülők százait csiviteltek, épp hogy felcseperedett fiókáiknak a vándorút viszontagságairól. A villás farkú madarak kisebb-nagyobb rajokban felröppentek, és leírtak pár tucat kört az égen, így edzették szárnyaikat. A két cimbora megállt, hogy hallgathassa egy kicsit a társalgást, és közben kortyultak is egyet. Tompán pukkant a kulacsok kupakja. Ligetté szelidült a rengeteg. A távolban két púpú fehér szikla világított ki az egyre gyorsabban szürkülő háttérből. Egyenesen felé tartottak. Mi pattog olyan élesen ott a távolban? Kíváncsiskodott Hajni. Még nem látom a bokroktól, de ha megkerüljük őket, már mondom is. Aha, már meg is van. Falánk tábortűz ropogtatja a száraz ágakat. És pár fokkal módosított az irányon. Népes társaság vette körbe az apadó lángnyelvet. Sokféleképpen múlatták az időt. A dalravágyoknak gitárjáték szolgálta az alapot, a csoportban beszélgetőknek a közös téma, míg mások vacsorának valót sütöttek a parázson. A sátrak mellől földszintes termetű blöki szaladt csaholva az érkezők elé. Gyertek csak nyugodtan, kiáltott fel feléjük az ebb gazdája. Nem bántatok mag, csak a munkáját végzi. Hajni illedelmesen köszönt. Már nem számítottunk újabb érkezőkre, nyitotta meg beszélgetést az idős ember. Látom, sátrat nem hoztatok, tehát van itt ismerősötök. Ki az? Nekünk itt nincs olyan, felelte a lány. Akkor hol fogtok aludni? Bizony már csípős hideggel jár az őszi éjszaka. Hajni csak megmondta a vállát. Mi mást is felelhetett volna, mint hogy ők nem aludni jöttek. A férfi nagyon meglepődött, egyre jobban furdalta a kíváncsiság. Hová tartotok? Én arra megyek, amerre a kutya akarja. A táborozó megcsóválta a fejét. Nagyon bátor lány vagy, hogy ilyen fiatalon kettesben kirándulsz a kutyáddal. Tisztelem, hogy szabad akaratot engedsz neki. A soron lévő dal szövegét kívülről fújta a tini. Így bekapcsolódott a nótázók alkalmi kórusába. Szép hangja volt, mindenki felfigyelt rá. Invitálták is középre a tűzhöz. Ő maradt volna a pereven, de Kóbor nem bírt dacolni az orrcsiklandozó illatokkal. Nem tétlenkedett sokáig, indult, hogy megtalálja forrásukat, és húzta, vonta maga után a lányt. Biza nem mentek hiába, úgyhogy búcsúzás előtt a kutya nyelvével, a lány kezével törölgette a szája szélét. A fensiknak is beillő tágas rét végén az erdőbe futott a csapás. A vándorok talpa alatt egyre egyenetlenebbé vált a talaj. A mély kerékvágásokban megült a víz, és az ilyen pocsolyák a szúnyogok első rangú szállásai. A kutyát mindig is megvédte ellenük vastag bundája, de orvége fekete gombjára rászállt egy konok, az ősz hidegével dacoló vérszívó. Hosszú nyelvével odacsapott a bitangnak, így torolta meg a területsértést. Hajni bezzeg nem tudta ilyen gálánsan elintézni a támadóit. A nagy csapkodást gyorsan elunta a kutya. Még mielőtt a nagylány egyáltalán felpanaszolhatta volna neki. Bár az út mindkét szélén sűrű ajnövényzet burjánzott, a négylábú túra vezető át akart vágni rajta. Aztán sokszor lábszár középi kérő, korhadt, recsegő, ropogó ágakon kellett magukat átküzdeniük. Óvatosan lépkedtek rajtuk. A túratársnak hétrét kellett görnyednie, és sokáig ki sem egyenesedhetett. De még így is neki ment egy-egy ágnak. Jobb esetben csak botladozott egy kissé, úgy követte Kóbort. Előbb a távolban, majd már szinte a fejük fölött recsent meg az ég. Valósággal beleremegtek a hatalmas robajba, amit csak lassan oldott az utódörgések tompa zaja. Az áldóját, vakkantott a kutya. A végén még bőrigázunk. Szerencséjük volt. A viharnak nagyobb volt a szele, mint az ereje. Azt a pár cseppecskét tán még említeni sem érdemes. Hamarosan visszatértek az útra. A kátyukat már a hátuk mögött tudhatták, de most a kaptató következett. A szél az arcukba csapott. Mi ez az ijesztő hang? Tudakolta izgatottan Hajni. A magasban egymásnak dőlő ágak nyikorgását hallod. Épp így nyikorgott nagyanyád vályokból vetett házának vetemedett ajtaja is. Megálltak, szusszantak egyet, hallgatóztak. Eleinte kissé féltem tőle, vallotta be a lány. De már örülök a szerencsének. A hidegnek viszont annál kevésbé. Már nagyon fázik a fejem. Bekotort a hátizsákjába a kutya, és nem csak kötőcsapkát húzott elő belőle, de egy pár vastag kesztyűt és gyapjúsálat is. Hajni igencsak hálás volt érte. Mehetünk? Érdeklődött a túravezető, és a választ be sem várva meglódult. A domboldalon is túl voltak már. Hosszan haladtak a széles, nyílegyenes, murvával felszórt úton. A kutya felnézett az égre, ahonnan a késő őszi szél elkergette a fellegeket, és most mindenfelé csillagok hunyorogtak. A teli hold sejtelmes fénybe burkolta a tájat, mintha csak hajnalodna éppen. Békésen szunnyadt a vastag lompaplant magára öltő táj, rohamosan hűlt a levegő. Nem tudni, hogy a fagyos hideg miatt röppente fel a közeli magas facsúcsán gubbasztó ragadozó madár, netán a nem várt bakancsosok riasztották fel álmából, de félelmetes száncsapkodással emelkedett a magasba. A távolban sorompó zárta el az utat. A kutya könnyedén elfért alatta, a túratást guggolva jutott át. A csíkos keresztrúd előtt megállt a vénősz. A két vándor után intett, és átadta őket téltábornoknak, aki a túloldalon várt rájuk. Faljunk egyet, javasolt a Kóbor. De nem sokat, mert hamarosan hegymenet következik. Hajni gyomra is efféle után vágyakozott. Álva ettek, ahogy szokták mondani, mint a lovak. de ez egy cseppent sem zavarta őket. A kutya egy szál kolbásszal és némi tepertővel kényeztette vendőjét, társa egy szendvicset majszolt. A termosz gőzölgött citromos tejájának mindketten örültek. Akkor lássuk a medvét, vakantotta a kutya. Jaj, én attól a bundás jószágtól nagyon félek, rettent meg a lány. Ettől a jelképes barna uraságtól nem kell félned, csak legyél elszánt és kitartó. Nem értem a szó facsarást. Előttünk igencsak magas hegy tornyosul. Kacskaringós út vezet fel rá. Több száz méter szintet kell magunk alá gyűrnünk, hogy felérjünk. Igazi kihívás lesz neked. Továbbra is velem tartasz, vagy inkább visszamész? Miket nem gondolsz rólam? Megcsikordultak a kövek a bakancsok alatt. Egyenletes tempóban vágtak neki a hegynek. Nem sietünk, jelentette ki a kutya. A kövek görgősek, egy rossz lépés, és már ki is ficamodik a bokád. Ahogy feljebb araszoltak, egyre jobban figyelniük kellett a lábok alá. A pár napja hullott eső jégé fagyva ült rá a kövekre, telepedett közéjük. Elszántan meneteltek, amíg kóbor minden előzmény nélkül fel nem jajdult. Júj, valami hegyestű megszúrta az orromat. Ne mondjál már ilyen szamárságot, nevette el magát a lány. Még hogy egy tű szúrta volna meg a nózidat. Ha Meseország kimeríthetetlenül furcsa tájain járnánk, persze tűerdőben, amiről rajtad kívül nem hallott még senki, akkor persze elhinném neked, de így. Jól van, barátocskám. Helyes volt az okfejtés. Most már én is tudom. Nem tűbögte meg az orromat, hanem valami más. Elárulnád végre, hogy mi bánt el veled ilyen méltatlanul? Egy tűhegyes jégcsap. Micsoda? Én eddig csak vízcsapról hallottam. Na meg tűzcsapról, de ezek szerint van ilyen is. Mire ezt végigvette a lány, kóbor letörte és kezébe nyomta a hegyes végű jeget. Tessék, itt van. Ez a jégcsap. Olyan ez, mint a jégkrém. Csúszós, hideg, csak épp vízíze van, állapította meg Hajni. Hiszen abból van. A hátuk mögött büszkén kihúzta magát téltábornok. Hirtelen eszébe jutott, mielőtt elsietett volna otthonról, elfelejtette felrázni a donyhát. Az oldalán lógó jégvirággal díszített tarisznyában mindössze egy kis párna volt. Ezért csak azt frissíthette fel. Már is apró pelyhekben hullott a hó. Hajni is megörült a fehér csillámoknak, de a kutya tán még nála is jobban. De szép, lelkendezett a leány. Kóbor pedig minden egyes pelyhet be akart kapni. Örömükbe azért vegyült egy kis üröm is. Az egyre hízó hótakaró befette az utat. Tapasztalt úravezetőt azonban nem hozta zavarba az ilyen semmiség. A fák között csak egy nyomvonalon haladhattak akadálymentesen. Ott kell hát lennie az ösvénynek. A téli csapadék sejtelmes hangulatvilágításba burkolta az éjszakai tájat. Kapták magukat, és utcu neki a havas hegyoldalnak. A friss hó jól tapadt, és ez nagyban segítette a két bakancskoptató útját. Hajni mindinkább kimelegedett. Kissé húzd le a kabátot cipzárját, lazítsd ki a sálat a nyakadon, a kesztyűt és a sapkát pedig nyugodtan vágd zsebre. Nem akarok megfázni, méltatlankodott a lányka. Tedd nyugodtan, mert ha nem, akkor tényleg a maródiak listájára kerülsz. Végül csak hallgatott az okos szóra. Hamar rájött, igazat beszélt a mindenre figyelő túravezető. De már is új gond kijelentkezett. Ahogy haladtak, mind jobban bekeményedett a vádlia. Amikor már enyhén fájt is, szóvá tette ezt barátjának. Rá se ráncs! Érkezett a felelet, amúgy kutyafuttában. A legjobb gyógyír erre a további kutyavolás. Egy hajtőkanyarból remekül ráláthattak a hóföld tetájra. A távolban apró falu lapult a völgyben. Mély csend honolt odalent. Még a házőrző ebek is aludtak. Kóbor Ajni szájába nyomott egy szem szőlőcukrot. Majd még egyet. Nem árt a folyamatos kalóriapótlás. Ha a torony iránt neki mennek a hegyoldalnak, levághatják a következő kanyart. Tájékoztatta a lányt, és ő rábiccentett. Oldalazva kezdtek bele, egyik lábukat a másik után, szép sorjában. Amíg csak az utolsó méterek túl meredeknek nem bizonyultak. Ekkor a kutya a lány mögé került, és melső mancsát Hajni támaszkodó lába mögé tette segítségnek. Mire felértek a szerpentinre, mindketten erősen lihegtek, és az újoncról a hideg ellenére is árként folyt a veríték. Kóbor egy arctörlőkendőt pecázott ki a hátizsák oldal zsebéből. Töröld át magad, és pihenünk, amíg alább nem hagy bennünk a forróság. Mennyi van még a kapaszkodóból? Már túl vagyunk a nehezén. Az ég teljesen kitisztult. A levegő alaposan lehűlt. Ezért a további hegymenettől már nem melegedtek ki jobban. Hajni ezt meg is említette. Amíg e félékről csevegtek, néhány marik hó hullott a lány nyakába, egy az út fölé nyúló ágról. Akkor átvisított, hogy majd a frászt hozta barátjára. Mintha malacot ölnének, méltatlankodott Kóbor. Jaj, kis kutyám, tudod, milyen hideg ez a nyavajás hó? Lári-fári, egy igazi természetjáró nem is törődik efféle semmiséggel. Fokozottan koptak a méterek. Még pár perc, és megérkezünk a hegytetőre, tudatta a vezető. Bokáig érő, szűz havat találtak odafent, ami hangosan ropogott lépteik alatt. A csúcsnál, ahol lecövekeltek, a kutya megköszörülte a torkát, és elvonította magát, akár a farkasok. Őseim is így csinálhatták egykor, jelentette ki büszkén. Azaz ennél azért sokkal jobban, látta be. Belelkesedett a lány, és kérlelni kezdte, hogy kiáltson ismét. A kutyát megszállta az ihlet, és olyan tökéletesen szólalt meg, hogy a rengeteg mélyén szunnyadó állatok összerezzentek félelmükben. A táj sokáig visszhangozta a vérfagyasztó üvöltést. Kóbor úgy érezte, hogy ezen már nem tud javítani. Na, vége a gyermeknapnak. Vetett véget a kornyikálásnak. Nagyon elfáradtam, ismerte be Hajni. Gondoltam én erre is. Akkor miért csörtettünk egyenesen a fák közé? Pár perc múlva, amikor egy barlang bejárata elé értek, azt is megtudta. Kóbor félretolta a faágakból font ajtót, aminek hézakait lombbal tömítette valaki. Ha nem is volt bent meleg, a csontig hatoló, metsző hideg azért odakint rekedt. Téltábornok kénytelen volt az ajtó előtt tücsörögni. Hajnit a kutya oda vezette egy tönkhöz, aminek enyhén kimélyített teteje madárpihével volt tele. Ezen a kényelmes és melegülőként foglalt helyet. Tőled balra van egy asztalka, arra nyugodtan ráteheted a holmidat. Csinálok némi meleget, amíg elhelyezkedsz. A gyújtósnak való gúlába rendezve állt a fal mellett. A tűz belemart a száraz ágakba, és azok sercegve váltak áldozatává. Kellemes langy meleg töltötte be az üreget. Újj ki a kabátodból, de azt mindjárt terítsd is a hátadra, javasolta a kutya. Egyre otthonosabban érezte magát a lány. El is kezdett kérdezősködni. Végül is, hogyan kerültünk ide? Honnan tudtál a barlangról? Már régóta készültem erre az útra. Tehát nem véletlenül van ajtaja az üregnek, és nem véletlenül volt idebent ez a sok fa? Ha mindez nem lenne itt, akár reménytelenné is válhatott volna a sorsunk. Ha nem érezzük az otthon melegét, még a legforróbb kánikulában is könnyen hideglelést kaphatunk. Gábor gyújtott egy kisebb tüzet is. Teáskannát tett fölé, és havat olvasztott benne. Hajni sem volt rest, és megterítette az asztalkát. Bőven került rá harapnivaló. Ki-ki kedvére válogathatott. A kutya persze a szalonna után nyúlt. Lilahagymát harapott hozzá, és mellékesen tört egy kis kenyeret is. Annyira jó ízűen falatozott, hogy barátja is kedvet kapott tőle. Amíg tömték a gyomrukat, a kannában felforrt a víz. Milyen füvet teszel bele? Na lássuk csak, néző a választék. Van itt hársva, csipkebogyó, meg kamilla is. Szórok bele mindháromból, és csapok hozzá még egy kis citromfüvet is. Visszafelé jövet a kutya, újabb ágakat dobott a tűzre. Immár lágy, tavaszi lég lengedezett a csarnokban. A kabát már rég lekerült a bakfis keskeny válláról, sőt, már a vastagabb pulóver is. Gyakran tanyázol itt? Most először. Hogy-hogy? Te adtad nekem a nevemet, mégpedig Bölcsen. Amíg nem találkoztunk egymással, csak kóboroltam a nagyvilágban. Itt is, ott is meghúztam magam, vagy laktam is, de ez a barlang csak mától vált otthonommá. Te tetted azzá. Ez alatt téltábornok sem tétlenkedett. Hazaszaladt, fölrázta alaposan az összes dunyhát, de még a nagy és kis párnákról sem feledkezett meg. Kerekedett is, hófőrgeteg. A súlyos teher alatt földig hajoltak a vén fák ágai. A fáradozástól elcsigázva ült vissza helyére a ronyirázós kedvében lévő tél. A venyige ajtót csak nagy nehezen tudták kitolni. Mekkora hó esett, amíg mi odabent voltunk, ámult el a kutya. A lány térdig süppett. Nem is jártam még ekkora hóban. Ő még csak ellépegetett valahogy, lábát magasra emelve, a kutya viszont csak szökkenve tudott haladni. A lány arca kipirult az erőlködéstől, miközben barátjáé egyre gondterheltebbé vált. Nem vagyok én szöcske, hogy ugrándozzak le a hegyről. Mit beszélsz nekem mindenféle tücsköd bogarat? A kutya a szólánc folytatása helyett inkább a tettek süppedős mezejére lépett. Visszabukdácsolt a barlanghoz, és egy kétszemélyes szánkóval tért vissza. Felpattantak rá, ellökték magukat, és már siklottak is lefele. Kóbor ült hátul, és lábával ügyesen kormányozta a ródlit. A kanyarokban jócskán kifaroltak, és szikrát vetett a szán vasalt talpa, amikor kőre futottak vele. Szélvészként suhantak a fák között. A lejtő egy rövid szakaszon meredekre fordult. A ródli pedig csak szállt, repült, amíg nagyot huppanva újra talajt nem fogott. És bele nem rohant egy hóbuckába. Nagyot bukfencezve gurultak le az utasok, és csak a következő kupac állította meg őket. Szerencsére sértetlenül. Nevetgélve tápászkodtak fel. Hű az áldóját! Mekkorát száguldoztunk, lelkendezett Hajni. Szerintem is jó kis muri volt, értett egyet vele Kóbor. Miután részletesen megtárgyalták kalandos útjukat, a kutya megkereste és összeszedte a szerte szétgurult cokmokot. Mire minden a helyére került, apró vízcseppek hultak a lány nyakába. Esik az eső, adta hírül. Na ja, olvad a hó. És valóban. Az eddigi kemény takaró meglottyadt, vizes lett. Csúszósá vált a talaj. Úgyhogy egymásba fogózva óvatosan ereszkedtek alá. Mi zúg egyfolytában a távolban? Egy mélyárok van arrafelé. A megolvadt hólét gyűjti össze. Annak a hangját hallod. Mivel úgyis oda tartunk, rövidesen testközelből is megismerheted. A partfal magasában megállt téltábornok. úgy integetett a távolodó vándorok után. Világosodott. Bár tele volt kapaszkodásra is alkalmas fával és bokorral a szurdok oldala, a felázott talajon még így is csak üggyel bajjal ereszkedtek alá. Miközben kifújták magukat odalent, a napkelte első sugarainak kis nyalábja utat talált a fák ágai között, és megvilágított egy tenyérnyi tisztást. Kóbor önkéntelenül is odakapta fejét, majd hirtelen ötlettel magára hagyta barátját, és elsietett. Mire a vízmosás bömbölő hangját figyelő lány észbe kaphatott volna, már vissza is ért. Elhoztam neked a tavaszt, jelentette be a kutya, és egy csokor hóvirágot nyújtott át neki. A közeli fán megszólalt a kakukk. Eljött a megújulás pezsgő időszaka. Lelkesen óvakodtak előre a zúgó legszélén. A nagyobb köveken frecsenbe hasadt ketté a dübörögve rohanó áradat. Párás, nyírkos volt minden. Latyakot, sarat, tócsákat kerülgettek. Az árok felett kidőlt fák tucatjai alkottak természetes hidakat. A sejtelmes, vadregényes táj félhomályba burkolódott. A magas partfalak egyenletesen ereszkedtek, míg végleg bele nem lapultak a meder szintjébe. Kiértek a síkra. Szemből erős légáram sepert végig rajtuk. Legalább 10 fokkal volt melegebb, mint a környezet. A földben átkelő magvak szárba szökkentek, a fák duzzador ügyeik kipattantak. Nőttek a virágok, sarjadtak a levelek, életre perdült a természet. A kutya mozdulatlanná merevedett, a közeli cserjésből népes szarvas csapat csörtetett a megszelídült, békésen kanyargó patakhoz. Csak egészen közelről vették észre a két vándort. Kíváncsian meredtek rájuk. Mit évők legyenek most? Izgatottan kapálták a földet. Ahogy Hajni megmozdult, a vezérállat érdekes hangot adott ki. Nye! A vészjelzésre a csapat egyként fordult balra, és nagy robajjal elinaltak. A favágók errefelé igencsak trehányul dolgoztak. Az ösvény tele volt a hátrahagyott nyesedékkel, ami alaposan megnehezítette a haladást. Köves és gyökeres, ráadásul oldalvást rejtő gyalogúton jártak. Ez a terep alaposan megizdasztotta Hajnit. Az énekes madarak látták a fogát összeszorítva haladó lány elszántságát, és biztatásul dalra fakadtak. Trilláikkal betöltötték az egész erdőt, öröméül mindenkinek. Újabb tisztáshoz értek. A nap heve újabb ruhadarabokat csalt le a lányról. Kóbor ez alatt plédet terített, a mezei árvácskával, gyermekláncfűvel és 100-szor széppel pompázó gyepre. Megpihentek egy kicsit. A magasban gólya pár keringett, most érkeztek meg távoli útjukról. A rét másik végében vaddisznó kocogott 3 csíkos malackájával. A meleg napsugarak kellemesen simogatták Hajni fehér bőrét. Szívét átmelegítette a bársonyos érintés. Milyen jó is az! A kutya eközben sem maradt tétlen. A közeli bokor aljából zöldfülű tapsifüles ugrott elő. Majd én megmozgatom azt a fejletlen kis izomzatodat, hadd erősödjön. Kurjantotta az ebb, és amúgy játékból jól megkergette. Szedte is apró lábait az ugrifüles, de hol volt az ő gyorsasága a kutyáihoz képest? Néhány kör után Kóbor visszatért a napozó lányhoz, a nyuszika meg az egyik bokor alján lélegzetét visszafojtva lapuló mamájához. Felkerekedett a két cimbora, és pár perc alatt visszaértek a már teljesen kiszáradt patakhoz. Egy ideig a mederben a hömpölyök és uszadékok közt botorkáltak. A kőfolyamot két oldalról szomorú füzek kerítették a romantikus tájon. A kutya hiába kotorászott hátizsákjában, nem talált innivalót. Mivel barátja sem járt több sikerrel, szomjúhozva baktattak tovább. Bajukat tetézte, hogy süppedő homok került a talpuk alá. Kóbor egyre bosszúsabb lett, de csak magában morgott. A nap egyre magasabbra hágott a felhőtlen égbolton. A sárga szemcsék valósággal ontották vissza a meleget. De a fő baj az volt, hogy a homok kegyetlenül kivette az erőt a lábukból. A nagylány már csak vánszorgott, nyelvetán még a kutyájénál is lejjebb lógott. Túra vezetője megsajnálta. Add csak ide a hátizsákodat, kérte, de a lány nem etintett fejével. Ez már igen, nyugtázta Kóbor. A homoktenger egy hosszú emelkedő tetején ért véget. Ott viszont egy csapásra. Alattuk, a völgyben, magas fák öleltek körbe egy náttetőst parasztházat és melléképületeit. Kóbor egészen fellelkesült, amikor meglátta, hogy a kerítés nélküli portán egy kerekes és egy gémes kút is áll. A ház elé érve elvakkantotta magát, de továbbra sem tapasztalt életjelt. Így hát oda mentek a kerekes kúthoz, és húztak maguknak egy vödörrel. Hogy mekkora vödör volt a lánc végén, azt nem tudni, de annyi bizonyos, hogy a szomjoltás végére nem sok víz maradt benne. Mosakodáshoz húztak még egyel. Mire mindezzel végeztek, a pajtából előkerült egy hajnyinál valamivel idősebb fiú, aki egy csillogó szőrű hátas lovat vezetett. Igen, csak meglepődött. Hát ti meg honnan kerültetek ide, ahol a madár sem jár? Erre vezet az utunk, vágta rá hegykén hajni. Nem vagytok szomjasak, netán éhesek? Az imént ittunk a kutatókból, még meg is mosakodtunk. Elemózsia bőven van a hátizsákban. Úgyhogy köszönjük szépen, de el vagyunk látva minden földi jóval. Jól van, felelte a fiú. A ló éleset nyihogott. A legény vastagon meglapogatta a nyakát, úgy csitította a paripát. Nyugodj meg, hajnal! A tini újongva kiáltott fel. A lovad neve majdnem egyezik az enyémmel. Én ugyanis Hajni vagyok. Elgondolkodott a legény. Lenne kedved lovagolni hajnal hátán? Volt hozzá. Belelépett a legény összekulcsolt tenyerébe, és kisebb küszködés után kényelmesen elhelyezkedett a nyeregben. Mindezt olyan gyorsan, hogy a kutya még fel sem ucsudott ámulatából. A srác egy frissen kaszált rétre vezette a derest. Annak közepén megállt, és futószáron körbejáratta a lovat. A lány arca sugárzott a boldogságtól. Milyen remek hátas az én druszám! A fiú is mosolygott. De milyen gyönyörű a lovasa! Felajánlotta Hajninak, hogy lóháton végigvezeti a környéken, de ő nem élt a lehetőséggel. Az út kisebb része még hátra van, indulnunk kell. Az ifjú őket visszavezette a gémes kút mellé, a vályúhoz. Ahogy lesegítette a lányt a nyeregből, magához vonta egy kicsit. Remek egy teremtés vagy, az angyalát. Sukta fülébe. Ahová dupla szárú, piros locseresznyét akasztott. Kezébe pedig egy mindennél többet mondó, hamvas rózsát adott. Kóbor eközben egy használaton kívüli, viharvert kutyaolba húzódott a tűzőnap elől. A fiú oda vezette hozzá Hajnit, és beköszönt neki. De nem csak ő, hanem a nyár is. A távolból sejtelmes hangok foszlányait vélték kihallani. Felkapta a fejét a csupa fülkutya, az érkező szél az. A sivatagi eredetű, tűzforró áramlat nyomán rekkenő hőség telepedett a vidékre. Az erdő, a táj elnémult. A madarak a lompaplan alatt pihentek, a kisebb állatok a bokrok aljába, a nagyvadak az árkok mélyére húzottak vissza. A levegő már-már remegett a forróságtól. Szólalt meg Kóbor. Mondd csak bátran, kiskutyám, mi vár még ránk? Egy óriási hegy, amelyre csak körről körre lépkedve juthatunk fel. Semmi sem véd a pörkölő sugarak ellen, ugyanis a hegyoldal teljesen tar. Nem baj, csak azért is megmásszuk a bitangot. Több mint kegyetlen volt az emelkedő. Ezt az oldalt még az állatok is messze kerülték. A kövek néhol kicsik és gurulosak voltak, máshol nagyobbak és girbegurbák. Néha meg akkorák, hogy még az edzett lábú vándor is alig tudott fellépni rájuk. Időnként elmaradtak a fokok, ilyenkor mit sem fogott a bakancsok, recés talpa a simára kopott meredeken. A finom por vastagon beleült a testüket áztató sós verítékbe. A pokolba vezető út lehet ilyen. Komótosan, minden lépést alaposan megfontolva gyűrték maguk alá az ördögi hegyet. Az erős terheléstől hevesen kalapált a szívük. Tüdejük vészjóslóan zihált. Megálltak. Ilyenkor kézbe kapták a kulacsot, kortyoltak belőle egy párat, de 10 méterrel odébb már úgy érezték, akárha nem is ittak volna. Szájuk kicserepesedett, arcukat kegyetlenül marta a poros veríték. Hiába üresedett a hátizsák, egyre nehezebbnek érezték. Mintha nem is élelemmel és vízzel, hanem ollommal lenne tele. Nem szóltak egymáshoz. Minden csepp erejükre szükségük volt. Tudták, az akadály előtt önmagukat kell legyőzniük. Tompa zúgás költözött a fejükbe, és néha még a szédülés is elkapta őket. Az erő fogytán volt, de az akarat nem. Utolsó tartalékaikat mozgósítva felziháltak a túloldalt szeliden lejtő tetőre. Léptek még kettőt, és lerogytak. Elterültek, mint a nagy alföld. Csak pihenni és pihenni, ahogy ez a mesében áll. De hiába várták volna a leghabosabb felhőből kilépő vízitündért, mert ő továbbra is meseország kifogyhatatlanul gazdag birodalmában őrködött az igazság felett. Egyszerre tértek magukhoz, amikor kirándulók közeledtek a másik oldalról. Egy apuka hangos szóval intette gyermekét. Ne menj tovább, fiam, mert ott egy járhatatlan szakadék tátong. Az ébredezők lelke mosolygott. Egészséges önbizalom töltötte el őket. Megéheztek a nagy út után. Ettek, ittak, és már mentek is tovább. Az autóval érkezett kirándulók kigúvat szemmel bámulták meg a mosolyogva tovasétáló fiatal lányt és peckesen lépkedő kutyáját. A hátralévő szakasz már igazi álomút volt. A széles, kényelmes ösvényen, akárha szőnyegen jártak volna. Két oldalt akfák álltak díszsorfalat. Összehajló lombkoronájuk megóvta a vándorokat a pörkölő sugaraktól. Az út mentén fából összeütött padok és asztalok kínáltak pihenőhelyet, de ők nemhogy leültek volna, épp ellenkezőleg, futásnak eredtek. Egyikük boldogan kacagott, a másik öblös hangján ugatta elégedettségét a világba. Túl voltak a lejtőn, és az utolsó, beláthatatlan kanyaron is. Ahogy kiléptek az erdőből, egy meseszép, kerek tó partján találták magukat. Az égkék víz közepén tavirózsák pompáztak. A part apró szemű homokja észrevétlenül simult a tóba. A közkedvelt pihenőhelyen nagy volt az élet. Sikkongtak az apróságok, domboltak a kamaszok, tényferegtek a középkorúak, csendben üldögéltek az idősek. Ringott a gumicsónak, repült a labda, lábuszony fodrozta a vizet. A parton szólt a zene, fogytak a frissítők és a harapnivalók. Mindketten ledobták magukról a fölösleges holmit, és felszabadultan rohantak be a tóba. Amikor a hullámok már a combjukat csapdosták, fejest ugrottak a habokba. Testük felfrissült, lelkük úszott a boldogságban. Kóbor egy teniszlabdát varázsolt elő, és játszani hívta a lányt. Nagyon messze álltak fel, de mindegyikük dobása pontosan a másik ég felé tartott tenyerébe pottyant. Az éles kép minden átmenet nélkül megfakult. Összetöredezett. A kristálytiszta hang recsegni kezdett, ahogy valami külső hang nesz megzavarta. Hajni továbbra is próbált koncentrálni, de a mozi szétesni készült. A kollégium lépcsőházában egy férfi és egy nő iparkodott felfelé. Mintha nem ismerték volna eléggé a helyet. Minden emeleten bekukkantottak a folyosóra. Amikor az utolsó előttén is túljutottak, a nő megkönnyebbülten vette észre, hogy a fordulóban áll valaki. Mellé érve ráköszöntek, de a korlátnak támaszkodó gyermek, mintha meg sem hallotta volna. A nő bont egyet a vállán, és inkább az egyik terem helyéről próbált érdeklődni. A lány azonban továbbra is átszellemült arccal bámulta a falat, mintha nem is a jelenben lenne. Akkor rezzen csak össze, amikor a férfi hangos szóval maga után invitálta nejét. A pár tovább lépett, és élesen csattant fel a nő hangja. Hát igen, szegény gyermek, mire is számíthat az életben egy ilyen szerencsétlen? A lány hirtelenjében azt sem tudta, hol is van. Hallotta ugyan még a tóparti zsibongást, de a fülében már ott visszhangoztak a kegyetlen szavak is. Hát igen, szegény gyermek, mire is számíthat az életben egy ilyen szerencsétlen? A befalazott ablakban végleg elszürkült a kora őszi naplemente. Annyit még kivett belőle Hajni, hogy egy magas vasúti töltés mellett sietnek hátukon a zsákkal, tám még azt is, ahogy kattogva tovahalad a sínen, egy magányos mozdony. De azt már végképp nem látta, hogyan száll fel a két, mindenre elszánt barát, az őket hamarosan hazarepítő buszra.